Remélem, erre azért mindenki táncolt.
Mi táncoltunk egy kicsit.
Hello, járat. 17:20.
Tényleg rég mondtál pontos időt.
De így pattog a lábam is. Hát elképzelhető, Bolognában mi mehet? Nem?
Amikor
ott a vörös téglák környékén.
Na, kedvenc rovatunk következik, amiben a hét elején, vagy ha nagyon szerencsém van, akkor már szombat-vasárnap magasságában kapok Nestától 2-3 album verziót, legyünk hűek a valósághoz, 3-at mindig kapok, és abból választhatok egyet, amiről eszembe jut egy festmény. Mondd el, hogy kit választottam, hogy ezek kicsodák.
Képzeld el, svédek.
A Little Dragon?
Képzeld el. A Little Dragon, hát körülbelül még 20 évvel ezelőtt volt egy olyan svéd kvázi jazz zenekar, azért mondom, hogy kvázi jazz, mert ők így összepakolgatták a hangmintákat, a Coop igen népszerű volt.
Jaj, de szerettem.
Na, az ő énekes, ennek a Coop nevű zenekarnak, a Summer Sun című világslágert biztos sokan ismerik, a régi hallgatók közül, az újak meg majd meghallgatják a hivatkozáson. Szóval ő volt az énekesük, és azt, amikor a Coop úgy befejezte, akkor ez a, azt hiszem, Yukini Naganónak hívják a hölgyet, alapított egy ilyen, rettentesen utálom ezeket a meghatározásokat, stílus meghatározásokat, mert azt mondom neked, hogy indie dance. Na, szóval akkor azt rak helyre, hogy az mi. Tehát ez biztos, hogy nincs senkinek meg a fejébe, hogy miféle zene. Az a lényeg, hogy kicsit elektronikus, kicsit puttyogós, de van benne gitár, remek lemezek, most már harmadik, negyediknél tartanak, folyamatosan publikálnak, és az utolsó, a 2021, ráadásul egy nagyon nagy brit lemezkiadónál vannak, ami önmagában is nagy presztízs, a neve a kiadónak, a címkének, hogy Ninja Tune.
Uh-huh, az nekem is megvan.
És ők publikálják a Little Dragons, és az utolsó lemezükön a borítót, mikor megláttam, hát én nem nagyon veszek borítóra lemezt, azért azt el kell mondjam. Igyekszem meghallgatni, hogy mi van belül, de kb. A borítóra vettem meg a 2021-es Little Dragon lemezt, és akkor most teljes, hogy hogyan tudsz asszociálni.
Gyönyörű a borító, egy fekete alapon, ilyen felfénylő, felcsillogó, kékes, ciklámenes, háromszögek, négyszögek, vagy ilyen szabálytalan formák, de szóval, hogy ilyen színfoltok. Nem olyan, mint hogyha az eget néznéd, mert egyértelműen nem egy ilyen csillagképszerű dolog, de van egy ilyen szép mély sötétsége, amin úgy felvillannak ezek a színfoltok, és nekem a polklé jutott eszembe.
Nekem meg a batikolt ruhák.
A batikolt ruhák? Igen.
Így elsőre. Hát nyilván a fekete háttér nem volt meg.
Aha.
De így egy köpenyt el tudtam képzelni, amit is ábrázol, ami ilyen, tudod, hogy hívják azt, amikor hogy összevarnak kockákat.
Patchwork?
Az. Bocsánat. Okay. Igen.
Na, azért nem annyira meglepő, hogy a klét hozom ide, mert a klének nagyon erős zenei háttere van, egy zenész családba született, és ő maga is nagyon tehetséges volt, tehát már kiskorában kapott fellépési lehetőséget a korabeli zenekaroknál, és nagyon nyomta is a család, hogy folytassa ezt az utat, viszont ő 4-5 éves korától kezdve szeretett rajzolgatni, és mondjuk 9 éves korára már nagyon jó karikatúrákat tudott csinálni, ült az iskolába, és akkor lerajzolta a tanárát, lerajzolta a pattársait, egyre bonyolultabb jeleneteket. Pont tegnap néztem visszakészülve erre a dologra, hogy ilyen nagyon kifejező, nagyon, nagyon érett dolgok ahhoz képest, hogy egy gyerek, vagy egy nagyon kicsike felnőtt, mert mondjuk 15 évesen is szerintem nagyon menő ilyen árnyaltan látni a világot, és azt visszaadni tudni egy rajzban. De szóval, hogy neki a zeneiség az megvolt kiskorától kezdve, és van is a képeinek egy típusában, amit ehhez a borítóhoz gondoltam, egy nagyon erős ritmus, egy nagyon erős igen, egy ilyen ritmikai tagoltsága van rajta az elemeknek, mond.
Amikor egy képnek a ritmusáról beszélsz, akkor mit kell nézni a képen, vagy mit kell érezni abból?
Nála úgy értem a ritmust, hogy vannak olyan képei, amiben tulajdonképpen ilyen szabálytalan négyzetek sorakoznak egymás mellett, és mindegyiknek más színe van. És ezek a színek adnak ki, ahogy így nézed egyfajta ritmust. Vannak is olyan művei, amit kifejezetten egy-egy zenemű kapcsán festett vagy csinált meg. Amit én nagyon érdekesnek találok nála. Egyrészt az, hogy így párhuzamosan ment ez a zenei kifinomultsága a képzőművészeti, olyan béna szó ilyenkor azt mondani, hogy karrierrel, de szóval, hogy ahogy így haladt a pályáján, volt egy meghatározó élménye, amikor Tunisba elutazott a festőbarátaival, és az ottani fényviszonyoktól ő tényleg transzba esett. És a fény, arról nem lehet eleget beszélni, hogy az mit jelent a művészetben, hogy megszokod, mert nagyon megszokod, hogy nézel egy képet, és annak a fényviszonyai helyesek, de én mindig mondom, amikor múzeumban vagyunk, és vezetünk embereket, hogy egy pillanatra álljunk meg, és fogjuk föl, hogy ez egy festmény. Tehát hogy nem az van, hogy ezt valaki lefotózta, hogy a telefonunkkal napjába fotózunk 3800 fotót, hanem hogy valaki a nulláról felrakott a vászonra, különböző színek között állandóan döntve, és azokból megcsinált egy képet, ahol azt érzékeled, hogy reális a fényviszony, amit mutat. Tehát a fény az nagyon fontos. Tehát, hogy tök bírom, hogy van egy élet, amiben van egy utazás, és az ekkora sorsfordító erővel bír, mert hogy ő Tuniszban azt érezte, hogy megértette, hogy ő miért akar festeni, tehát ő úgy érezte, hogy ő egyé vált ezzel a fénnyel. Ő számára nincs is más változat, nincs más verzió az életben, mint hogy ő művész lesz és festeni fog, mert hogy őt a színek és a fény és a színek kapcsolata fogja érdekelni. Beszéltünk már a Bauhausról, a Klee is tanított a Bauhausban, és mint ott sokaknak, neki is volt egy ilyen színelmélete, ami nagyon okoskodósan tud hangzani, színelmélet. Igaziból ez azt jelenti, hogy rengeteget kísérleteztek azzal, hogyha bizonyos színeket egymás mellé raksz, akkor azok a színek egymásra hogy hatnak a vásznon. Hogy néz neki, mond? Csak nézel, csak oda vagy. Jó, szóval, hogy azért is jutott eszembe a Klee erről a képről, mert ő tulajdonképpen semmit nem látsz, nem egy történetet látsz, hanem színfoltokat látsz, és annak van egy saját jóleső vibrálása, és a Kleenél rengeteg ilyesmi képet látsz, és látsz tájakat elmesélve így, hogyha oda koncentrálsz a képre, akkor rájössz, hogy tulajdonképpen a tájat úgy festi meg, hogy pici, apró kis négyzeteket rak egymás mellé, és ezeket úgy színezi, hogy számodra világos lesz, hogy ez egy vagy egy holt felkelte, mint az a konkrét kép, amit választottam, vagy pedig egy látkép egy városról. És ami nagyon jó még a Kleeben, az az, hogy december 7-én fog nyílni a Szépművészeti Múzeumban egy kiállítás, ahol a Paul Klee és a Hantai Simon, aki egy magyar származású, de Párizsban világhírűvé vált képzőművész, párhuzamosan látható majd, ez jövő kedden lesz a sajtó megnyitója, én már tulajdonképpen alig várom. Szóval, hogy én nagyon örülök, hogy most a borítót kapcsán a Kleeről lehetett beszélni.
Az egyik kedvenc festőm. Ezt most így csak a végére szúrtam ide, én imádom a képeit. Nem tudom, mennyit kéne gyűjteni hozzá, hogy tulajdonoljak is egyet, de amíg ez nem fog menni, addig kiállítás, és különben is, úgy általánosságban is emeljük fel a tomporunkat, és haladjunk el egy kiállításra, meg hát erre a különlegességre is mindenképpen, mert épülünk belőle minden egyes alkalommal, úgy jövünk ki, hogy valamivel többek vagyunk. És akkor most, hogy hol lehet megnézni, hát a Nóra Instagram profilján már kint van, nem hiszem, hogy nem lesz kint a rádió hivatalos Facebook profilján. Én egyszerűen minden nap elhatározom, hogy na most aztán posztolok egy olyat, és nem megy, nem tudom, valami, szerintem el kell mennem valami...
Poszgátod van.
Igen, biztos az van. Poszgátom, de a Lil Dragon kárpótolni fogunk minket, hold on. Nagyon jó, szerintem hallgassuk meg.